Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Japán és dél-koreai küldöttség is tanulmányozta már a magyar családpolitikai intézkedéseket.
Ott ugye most nagyon alacsony a termékenységi ráta, egy alatt van például Dél-Koreában, Japánban is alig valamivel több, mint egy. Ők például felfigyeltek arra, hogy Magyarországon milyen jelentősen nőtt a gyermekvállalási kedv.
Egy csísze egészség címmel podcast sorozatot indított a Bethesda Református Gyermekkórház.
A szülőknek nagyon nagy szükségük van a hiteles információkra, hogy a szakorvosok érthetően elmondják nekik, hogy mire kell figyelni, milyen helyzetekben kell orvoshoz fordulni, mikor kell kórházba menni, mi tekinthető normálisnak egy gyermek fejlődésében.
Szüleink, nagyszüleink életmódja is hatással van a génjeinkre, vagyis biológiai értelemben nincs minden megírva a génjeinkben.
Nagyon sokszor látjuk, hogy sokkal bonyolultabb a szituáció, mint hogy ezt könnyen le tudnánk írni. Szerencsére inkább most már afelé tolódik el a tudomány, hogy azt mondjuk, hogy ez egy dinamikus rendszer, és sokkal nagyobb erő van a kezünkben ezzel kapcsolatban, mint gondolnánk.
Elindította adománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programjának támogatására.
Egész évben tudjunk lenni, és kapaszkodót tudjunk nekik nyújtani. Erről szól ez az adománygyűjtés.
Az otthonteremtési támogatás és a babaváró hitel is komoly nemzetközi érdeklődést váltott ki. A közelmúltban egy Japánból és egy Dél-Koreából érkező küldöttség is tanulmányozta a magyar családpolitikai intézkedések mikéntjét és eredményeit. Május 15-e a Család Nemzetközi Napja. Ennek apropóján beszélgettünk Fűrész Tündével, a Kopmária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnökével.
1994 óta ünnepeljük a Családok Nemzetközi Napját, akkor az ENSZ hirdette meg ezt a jeles napot, felhívva a figyelmet arra, hogy a család, mint a társadalom legkisebb egysége, erre figyelni kell, fókuszálni kell rá, és a családi értékekre is. De úgy látjuk, hogy a család alatt nagyon sokféle mindent értenek. A fejlődő világban alapvetően a hagyományos családmodellben gondolkodnak az emberek, és a fejlett világban látunk olyan országokat, ahol Magyarországhoz hasonlóan a családfogalom gyakorlatilag lefedi azt, ami az alaptörvényünkben is megfogalmazódik, hogy a család a szülő és a gyermek közötti kapcsolat, illetve a házasságon alapul. Vannak olyan európai országok, ahol hasonlóan vélekednek, de ahogy nyugatabbra haladunk, egyre több olyan országot látunk, ahol a család fogalmat nagyon sokféle tartalommal felruházzák.
Európában melyek azok az országok, amelyek hasonlóképpen értelmezik a család fogalmát, mint Magyarország, ahogyan ön kiemelte?
Inkább a kelet-közép-európai országokban látjuk ezt, és azt tapasztalható, hogy ezek az országok azok, akik a családpolitikájuk tekintetében is több hasonlóságot mutatnak. Itt kelet-közép-európában, Magyarországon pedig különösen is elválik egymástól a szociálpolitika és a családpolitika, ami azt jelenti, hogy nem egyfajta rászorultsági alapon biztosítanak családtámogatásokat ezekben az országokban, hanem nagyon sokszor ez munkavállaláshoz kapcsolódik. Nálunk is a családtámogatások legtöbbje az munkavállaláshoz is kapcsolódik, és talán ami nagyon fontos, hogy itt Magyarországon a családok számára a családpolitikai intézkedések sokassága biztosítja a döntés szabadságát. Nem egyenmegoldásokban gondolkozunk, nem egyenmegoldásokat kínálunk a családoknak, hanem sokféle lehetőség közül lehet választani. Ezért is olyan összetett a magyar családpolitika, és ezért is tud minden élethelyzetre kínálni valamilyen megoldást.
Az, hogy külön világnapja van a családoknak, jelzi azt, hogy maga a család intézménye az egy különös odafigyelést igényel világszinten?
Mindenképpen, hiszen látjuk azt, hogy a családi értékeket gyakran próbálják relativizálni, rombolni, miközben azt is tudjuk, hogy a család egy olyan védőburkot jelent annak, aki benne él, amely nagyon sok tekintetben védelmet nyújt a mindennapokban. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a család egyszerre egy védő és egy védendő érték is, és bizony kell is időnként védenünk a családi értékeket. Ebben Magyarország élen jár, és ezt a törekvését most már egyre több helyen a világban elismerik. Nem csak azért ismerik el, kell, mert van egyfajta hozzáállás a tekintetben, hanem azért is, mert látják azt, hogy a családpolitikánk eredményei azok szemmel láthatók és számokban is kifejezhetők. Nem olyan régen jártak nálunk Kelet-Ázsiából, Dél-Koreából, illetve Japánból is vannak érdeklődések, ott ugye most nagyon alacsony a termékenységi ráta, egy alatt van például Dél-Koreában, Japánban is, akik valamivel több, mint egy. Ők például felfigyeltek arra, hogy Magyarországon milyen jelentősen nőtt a gyermekvállalási kedv, kíváncsiak arra, hogy ezt Magyarországon hogy értük el, és egyre több olyan ország van a világban, akik felfigyelnek arra, hogy Magyarországon az immár több mint 10 éve megvalósuló családpolitikának nagyon jelentős eredményei vannak.
Melyek azok az intézkedések közül, amelyek leginkább átültethetőek lennének, akár Japánban is?
Ugye látjuk a kutatásainkból, hogy például a lakhatás, a megfelelő otthon, az egy nagyon fontos elem a családalapításnál, a gyermeknevelésnél. Nem véletlen, hogy Magyarország a családi otthonteremtési kedvezménnyel, az otthonteremtési programmal most már hosszú évek óta támogatja a családokat. Ez például egy olyan intézkedés, amelyet Európában, például Lengyelországban, Lettországban, ha nem is pont ugyanilyen formában, de sok elemében átvettek, tervezik Románia is, fölmerült a lehetőség egyébként Olaszországban is. Tehát ez például egy olyan elem, amely nagy érdeklődésre tart számot. De ugyanígy például a babaváró támogatás is, amely egy hungarikumnak tekintető, azt is érdeklődve figyelik, és több olyan ország van, amely alkalmazni szeretne hasonlót. Vagy a személyi jövedelemadó kedvezmények rendszere is egy olyan eszköz, amely több helyen is felkeltette az érdeklődést.
Fűrész Tündét, a Kincs elnökét hallották. Egy csísze egészség címmel podcast sorozatot indított a Betesda Református Gyermekkórház. Olyan kérdésekre szeretnének válaszokat adni, amelyeket nap mint nap kapnak a szülőktől. Az első adás például a figyelemzavarról szól. A továbbiakról kérdeztem Tamás Nébesen úrát, a Betesda társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatóját.
A szülőknek nagyon nagy szükségük van a hiteles információkra, hogy a szakorvosok érthetően elmondják nekik, hogy mire kell figyelni, milyen helyzetekben kell orvoshoz fordulni, mikor kell kórházba menni, mi tekinthető normálisnak egy gyermek fejlődésében, mi az, ami már aggodalomra adhat okot. Ebből az igényből született a legújabb kezdeményezésünk, és az Egy Csésze Egészség, a Betesda Gyógyító Podcastje című műsorunk indul most el. Gundel Takács Gábor vállalta a riporter szerepét, és ő kérdez kvázi szülőként, vagy a szülők kérdéseit ő teszi fel a szakembereknek olyan témákban, amelyben a leggyakrabban kapjuk a kérdéseket. Például a nyitó podcastunknak a témája az ADHD és a figyelemzavar, amelyben Nagy Péter gyermekpszichiáter mesél arról, hogy mit is jelent az ADHD, mikor kell például pszichiáterhez fordulni, lehet-e vele együtt élni, milyen tippek, trükkök vannak, amivel a hétköznapok jól menedzselhetőek. Például akár a kütyű használat is egy kicsit ide tartozik a figyelemzavar kapcsán, hogy ez mennyire befolyásolja a gyermekeknek a mentális fejlődését.
Hol lehet majd ezeket a podcast adásokat elérni, illetve milyen témák várhatóak még esetleg még a továbbiakban is, várják a szülőktől a különböző témafelvetéseket?
Így van, nagyon örülünk, hogyha valaki konkrét témaötletekkel jelentkezik, mert ezeket próbáljuk majd feldolgozni. A fájdalomról lesz még szó, az egészen biztosan fogunk erről készíteni egy podcast adást, a krónikus fájdalom, fejfájás, hasfájás, ezek szoktak nagyon gyakran felmerülni még kérdésként. Hogyan kell-e lázat csillapítani, mikor kell sürgősségire menni, mikor kell kórházba menni, akkor a gyermekfejlődés, mozgásfejlődésről lesz egy podcast adásunk. Tervezünk podcastot a szoptatásról, a különböző csecsemő táplálási zavarokról. Ez a tapasztalatunk, hogy a szülőknek nagyon nagy szükségük van erre a fajta információ átadásra, és nem véletlenül választottuk címül azt, hogy egy csésze egészség. Tehát minden podcast adás körülbelül 20 perc időtartamú lesz. Pontosan azért, hogy egy szülő egy kávé mellett meg tudja hallgatni, vagy vasalás közben, autóban gyerekért menve. Ezek azért befogadható mennyiségű tartalmak legyen. legyenek, és reméljük, hogy sikerül mindenkihez eljutnunk, akinek van szükségük válaszra. És hol lesz hallható? Természetesen minden podcast szolgáltató oldalon, elsősorban Spotify-on, de az Apple és a Google podcast csatornáira is már fel van töltve jelenleg is az első rész az ADHD figyelemzavar témában, de arra gondoltunk, hogy nem mindenki ezeken a csatornákon hallgatja a podcastokat, hanem videós formában is elérhetővé tettük és fel is vettük a beszélgetéseket, ezek pedig a Betesda Gyermek Kórház oldalán és YouTube csatornáján is elérhetőek. Ezekből igyekszünk rövid részeket is vágni, hogy az Instagramon, TikTokon is meg tudjon jelenni, tehát minden réteget próbálunk elérni, és mindenhova eljutni, ahol kisgyermeket, gyermeket nevelő szülők vannak.
Tamás Nébesen Nórát, a Betesda társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatóját hallották. A legújabb kutatások szerint szüleink, nagyszüleink életmódja hatással van a génjeinkre, vagyis életmódunkkal mi szülők is nyomot hagyunk gyermekünk géntérképén. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy biológiai értelemben nincs minden megírva a génjeinkben. Az epigenetika, vagy szó szerinti fordításban a gének genetika felett világához adott iránymutatást Fekete Bálint András klinikai genetikus.
Az epigenetika az a genetika felettének a tudományága, görög szóból ered a kifejezés. Ez azt jelenti, hogy nem csak az a kettős helix határozza meg az örökletes tulajdonságainkat, amit mindannyian tanultunk a biológiai könyvben, hanem vannak erre rárakódó molekulák, legegyszerűbb esetben úgynevezett metilcsoportok, amik meghatározzák, hogy az információ kifejeződik abból a struktúrából, amit mindannyian ismerünk a spirálból, vagy nem fejeződik ki, és ezt a külső környezet befolyásolni tudja csak úgy, mint a belső környezet. Ugye ennek köszönhető az, hogy az egyes sejtjeink másképp néznek ki, tehát ugyanaz a genetikai információ van egy izomsejtben vagy assejtben, de mégis teljesen másképp néz ki, és ugyanúgy a külső környezet is teljesen más két ember között. Tehát, hogyha valaki mondjuk egészségesen él, másik ember nem él egészségesen, akkor ez a genetikai információ kifejeződésében meg fog nyilvánulni.
Mennyire van mindebben felelőssége a felmenőknek?
Felmenőknek is nagyon fontos szerepe van ebből a szempontból, ugyanis a kutatások azt találták, hogy ez a fajta úgynevezett epigenetikai mintázat, az öröklődni is tud, tehát transgenerációs hatásokról van szó. Tehát, hogyha nem élt mondjuk így egészségesen a nagyszülő, sőt egyes kutatások alapján még a afelett álló generációk is, akkor az kihatása lesz a jelenlegi generációra, illetve a további generációkra is esetlegesen. Tehát, hogy mondjuk egy konkrét példánál maradjunk, amit a leggyakrabban szoktak mondani, hogyha mondjuk éhezés állt fönn a nagyszülők idejében, tehát nem jutottak elegendő táplálékhoz, akár mennyiségileg, akár minőségileg, akkor ez azt jelenti, hogy nekik olyan genetikai információ kifejeződése volt szükségük, ami mondjuk felkapcsolt bizonyos géneket, amik mondjuk a raktározásban fontosak, vagy hogy minél inkább hozzájusson és használja a rendelkező álló forrásokat, és akkor ugyanaz az információ ez tovább adódik mondjuk az unokáknak, és ebben az esetben ez már nem feltétlenül előnyös, ugyanis mi korszakunkban most már tápanyagbőség van. Ez azt jelenti, hogyha ugyanezek a mintázatok aktívak, akkor lehet, hogy cukorbetegség vagy kialakulni, vagy kardiovaszkuláris betegség. Tehát ugye, hogyha túl sok dolgot raktározunk abból, amit beviszünk, tehát mondjuk tápanyagot, akkor az elhízáshoz vezet, illetve az anyagcserének az egyenletlenségeihez vezet.
Mennyire van rossz hatással mondjuk a gyerekek, unokák későbbi egészségi állapotára, hogyha mondjuk valakinek rossz szokásai vannak, legyen szó akár dohányzásról, akár mondjuk túlzott alkoholfogyasztásról?
Mind a dohányzás, mind az alkoholfogyasztás egy olyan fajta tevékenység, ami az epigenetikai mintázatban is megjelenik. Ez azért fontos, mert egyrészt ilyen adat korábban a dohányzással kapcsolatban nem állt rendelkezésre, hogy a magát a DNS-t befolyásolná, de tudjuk azt a dohányzásról, hogy rengetegféle toxikus anyag található benne. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy egy nagyon széles körű negatív hatást tud kifejteni, tehát amit megfigyeltek, például az a kardiovaszkuláris rizikónak az emelkedése, olyan szívérendszeri betegségekről van szó, mint mondjuk a szívinfarktus, vagy mondjuk a stroke, illetve a magas vérnyomás, illetve a pszichiátriai betegségek is igencsak azok közé tartoznak, ami akkor jóval gyakrabban fordul elő, hogyha mondjuk a édesanyja a dohányzott gyerekvállalás körüli időkben, tehát az egyszerű figyelemzavartól kezdve, akár egészen komoly pszichiátriai betegségeknek a gyakoriság növekedését is megfizethetjük. Depresszió, hogy az egyik leggyakoribbak, említsem. Az alkohol ugye az nem egy ilyen, tehát az nem egy csoportja a toxinoknak, az maga egyfajta károsító ágens. Van olyan, hogy magzati alkohol szindróma, ez már régóta leírt, de hogy ez akkor történik meg, hogy azért viszonylag sok alkoholnak a fogyasztása megtörténik, és akkor sem minden esetben, ezt korábban nem kapcsolták epigenetikához az alkoholfogyasztást, de most már azt is tudjuk, hogy ha ez a fajta súlyos rendellenesség, ami nem csak epigenetikai átterelés másodszor is van, nem áll fenn, az epigenetikai negatív hatás akkor is fennáll, tehát hasonlóan a dohányzáshoz, itt is megfigyelhetjük a pszichiátriai betegségeknek a gyakoribb előfordulását, és itt is megfigyelhetjük a úgynevezett kardiometabolikus, tehát hogy szívérendszer és anyagcserével kapcsolatos negatív hatásoknak a dúsulását, még akkor is, hogyha úgy születik meg a gyerek, hogy látszólag nincs egyébként látványos deformitásokkal járó magzati alkoholszindrómája.
Na most ugye a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás az egy szülői döntés kérdése, viszont elkerülhetetlen, hogy mindenkit ér valamiféle pszichis megrázkódtatás az életében. Ez is leképeződik a génekben?
Igen, mindenképpen. Tehát, hogy hogy is foghatjuk meg a pszichés megrázkódhatást. Nyilván sokféleképpen, de például az egyik mondjuk a stressz hormonon keresztül, tehát nyilván amikor valakit pszichés megrázkódhatás ér, akkor az nagy stresszel jár az a szituáció, és akkor megemelkedik egy olyan hormonnak a szintje, amit úgy hívunk, hogy glükokortikoid. Egyébként a nevében is benne van, hogy ennek egyébként a anyagcseréhez is van köze, tehát anyagcseré hatásai is vannak, de ezen kívül, amit már tudunk, hogy a DNS esetében azoknak a helyeknek, ahol az epigenetikai mintázat változhat, annak a 25%-a áll ennek a hormonnak a szabályozó hatása alatt, ami egyúttal azt jelenti, hogy ez a legfontosabb szabályozója ennek a mechanizmusnak. Tehát mondhatjuk, hogyha valami van, ami igencsak szabályozza azt, hogy is néz ki ez a mintázat, akkor ez a stressz, és hát elég sok minden okozza a stresszt, így a különböző lelki traumák is. Tehát ez egy igencsak olyan dolog, amit érdemes elkerülni, akár olyan esetben, mondjuk egy akut szituáció esetén, de a krónikus stressz is legalább ugyanolyan káros tud lenni. Egyébként a krónikus stressznél megfigyelték azt is, hogy a vércukor akár stresszes szituációban ugyanolyan magasra tud emelkedni, mint hogyha mondjuk megettünk volna egy krémest, tehát anyagcsere hatása is igencsak jelen vannak, és az anyagcsere hatásokból meg aztán ismét csak visszavezethetjük a problémát a DNS-hez.
A mindennapokban mi szülőként tehetünk-e ez ellen, tompíthatjuk-e valamilyen módon az örökölt gének hatásait?
Igen, tehát az a szerencsés szituáció van, hogy itt ugye egy öröklődő hatásról van szó, ami a környezet által alakul ki, de ez nem csak azt jelenti, hogy valamit öröklünk, és akkor avval vagyunk kénytelenek élni, hanem akkor ezt a mintázatot ezt mi is faraghatjuk azért, tehát hogyha valami nem annyira kedvezőt örököltünk, akkor úgy tűnik, hogy azért megvan a lehetőségünk arra, hogy ezen valamelyest változtassunk is. Például egyébként a öregedéssel kapcsolatos kutatások, mostanában az öregedést is ebből vezetik le, és a megfelelő intervenció történik, tehát hogy valaki elkezdi azokat a életmódbeli szabályokat, amit mondjuk a orvosával megbeszélhet, vagy kifejezetten erre specifikusan megbeszélhet, és ugyanez a jelenség megfigyelhető egyébként gyerekvállalás esetén is, tehát hogy nyilván, hogyha valaki betartja azokat az életmódbeli dolgokat, amiket érdemes betartani, tehát például akkor mondjuk elkerüli az alkoholt és a dohányzást, de ugyanilyen fontos az is, hogy ne legyenek kilengések például a vércukorszintben, a születendő gyermeknek azok a génjei, amik majd az ő vércukorszintjét fogják szabályozni, azok a anyaméhen belül is egy úgynevezett beállítódás alatt vannak. Ezért is fontos az a táplálkozás, amit az édesanyja a terhesség során folytat, de hát ugye már említettük, hogy előtte is, hogy az életmódbeli dolgok azok mindenképpen olyanok, amikre mindenképpen érdemes odafigyelni, és akár specifikusan ilyen vonatkozásban is tanácsot kérni.
Akkor nem igazságos dolog mindig arra hivatkozni, hogy hát igen, ez a génjeiben van a gyerekemnek.
Egyszerre van is, meg nem is. Nagyon sokszor látjuk, hogy sokkal bonyolultabb a szituáció, mint hogy ezt könnyen le tudnánk írni. Mi mindkét oldal felé mondhatunk dolgokat, de szerencsére inkább most már afelé tolódik el a tudomány, hogy azt mondjuk, hogy ez egy dinamikus rendszer, és sokkal nagyobb erő van a kezünkben ezzel kapcsolatban, mint gondolnánk.
Fekete Bálint András klinikai genetikust hallották.
Családi hét.
10. alkalommal indította el adománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet Kapaszkodó elnevezésű programjának támogatására. A kapaszkodóval a szegénység okozta hátrányok leküzdésében szeretnének esélyt adni a gyermekeknek, például egész évben zajló fejlesztő programokkal vagy nyári gyermektáborokkal. A részletekről Gáncs Kristófot, a segélyszervezet kommunikációs igazgatóját kérdeztem.
Idén már a 10. éve, hogy az Ökumenikus Segélyszervezetnél a május a gyermekek hónapja. Ez azt jelenti, hogy ebben a hónapban egyrészt egymást érik a különböző vidám gyerekprogramok a segélyszervezet intézményeiben, másrészt pedig egy országos adománygyűjtést indítottunk el célkitűzéssel, hogy az ország valamennyi olyan intézményében, ahol gyermekekkel foglalkozunk, folytatni tudjuk a kapaszkodó programot. Ennek a kapaszkodó programnak a keretében több mint 3000 gyermeknek a támogatását végzi az Ökumenikus Segélyszervezet, rendszeres fejlesztő programokkal, közösségi programokkal, illetve nyárhoz közeledve a táborokról is fontos beszélni, hiszen az Ökumenikus Segélyszervezet ebben az évben is szeretne minél többen lakásos, illetve napközis tábort szervezni általános helyzetű gyerekeknek. Az adománygyűjtéshez ebben az évben is a 1353-as adományvonalon lehet csatlakozni. Egyetlen hívással 500 forintot adományozhat bárki, aki tárcsázza a 1353-at. Tehát ezekből az 500 forintokból állnak össze aztán azok a konkrét segítségnyújtási formák, amivel a segélyszervezet több mint 3000 gyermeket tud egész évben támogatni. 3000 forintból már egy gyermeknek az egész nap étkezését tudja megoldani a szervezet. 6000 forintból mondjuk egy gyermekfoglalkozást tudunk tartani. 30000 forintból egy napközis tábornak a költségét tudjuk fedezni a gyermek számára. Tehát nagyon fontos az, hogy a sok kicsi sokra megy, és ezekből az 500 forintokból valóban hosszú távú esélyteremtő programokat tud működtetni a szervezet.
Mit kell tudni ezekről a gyerekekről, akik majd a kedvezményezettjei lesznek ezeknek a telefonhívásoknak?
Az Ökumenikus Segélyszervezet több mint 20 helyszínen működteti a kapaszkodó programját, ez egy országos program. A leghátrányosabb helyzetű településeken működő jelenlétpontoktól kezdve a családok átmeneti otthonaiban élő gyerekeken át, a biztos kezdett gyermekházunkba járó egészen pici gyermekekig nagyon sokan vannak a támogatotti körben. Az Ökumenikus Segélyszervezet pedig azért indítja el minden évben ezt a gyűjtést, hogy a munka az folyamatos tudjon lenni, hogy ne csak gyereknapkor, vagy ne csak karácsonykor jusson az emberek eszébe, hogy vannak gyerekek, akik nehéz helyzetben vannak, hanem egész évben tudjunk lenni, és kapaszkodót tudjunk nekik nyújtani. Erről szól ez az adománygyűjtés. Az adománygyűjtés az egészen május utolsó napjáig tart, addig tárcsázható a 1353-as adományvonal. Aki pedig nagyobb összeggel szeretné támogatni a munkánkat, az a segélyszervezet.hu oldalon keresztül teheti meg, akár egy alkalommal, akár elindítva egy rendszeres adományozást.
Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatóját hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy japán és dél-koreai küldöttség is tanulmányozta már a magyar családpolitikai intézkedéseket.
Termékenységi ráta egy alatt van, például Dél-Koreában, Japánban is alig valamivel több, mint egy. Felfigyeltek arra, hogy Magyarországon milyen jelentősen nőtt a gyermekvállalási kedv.
Hallhattak arról is, hogy Egy csésze egészség címmel podcast sorozatot indította a Betesda Református Gyermekkórház.
A szülőknek nagyon nagy szükségük van a hiteles információkra. A szakorvosok érthetően elmondják nekik, hogy mire kell figyelni, milyen helyzetekben kell orvoshoz fordulni, mikor kell kórházba menni.
Megtudhatták, hogy szüleink, nagyszüleink életmódja is hatással van a génjeinkre, vagyis biológiai értelemben nincs minden megírva a génjeinkben.
Nagyon sokszor látjuk, hogy sokkal bonyolultabb a szituáció, mint hogy ezt könnyen le tudnánk írni. Szerencsére inkább most már afelé tolódik el a tudomány, hogy azt mondjuk, hogy ez egy dinamikus rendszer, és sokkal nagyobb erő van a kezünkben ezzel kapcsolatban, mint gondolnánk.
Elindította adománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programjának támogatására.
Egész évben tudjunk lenni, és kapaszkodót tudjunk nekik nyújtani. Erről szól ez az adománygyűjtés.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Timeát hallották.